Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Az internet és a digitális társadalom korában nagyon-nagyon-nagyon sokszor előkerült már az a kérdés, hogy a digitális alkotásokat hogyan tudják megvédeni a szerzők, hogyan tudják levédeni bármiféle nem kívánt felhasználás elől, és erre bár sok módszer kitaláltak, nagyon-nagyon sok módszer meg is bukott, de úgy tűnik, hogy a Vacom most egy nem annyira új megoldást, egy egészen új megközelítéssel próbál alkalmazni, ez pedig nem más, mint a blockchain.
Természetesen, mint ahogy az emberiség, amikor azonnal rájön, hogy vodkát is lehet tenni a szifonba, és az mennyire durván berogatja az embert, azonnal erre fogja felhasználni a szifon, nem pedig a szódavízre. Ugyanúgy, amikor az egész digitális alkotásoknak a tulajdon jogát bizonyítandó történet eljött, igen, az NFT-kről beszélek, akkor úgy esett át az emberiség a ló másik oldalára, ahogy kell, és lett egy mesterségesen felpumpált lufi az NFT körül, amik óhatatlanul lecsendesedtek, hiszen az utóbbi hónapokban nem is nagyon számolunk be NFT-t érintő hírekről, de mégis az egyik legcsodálatosabb dolog az NFT-ben az volt, hogy lehetett bizonyítani, hogy az enyém. Hiába volt az egy GIF, vagy GIF, hogyha Magyarországon vagyunk, hiába volt az bármilyen rövid videó, vagy bármi, egészen egyszerűen a blockchain technológia segítségével az NFT-ről lehetett tudni, hogy kié, éppen ezért lehetett adni-venni. Itt borultunk el nagyon-nagyon-nagyon csúnyán. Ám most a Vacom, ugye, aki olyan eszközöket gyárt, amivel óhatatlanul alkotni fognak emberek, művészek, bárki, azt gondolta, hogy mi lenne, hogyha ő összebútorozna az Adobe-val, és a következő hír kapcsán ez nagyon-nagyon érdekes, ez az összebútorozás, és azt mondaná, hogy adok egy olyan toolt, adok egy olyan eszközt, én a Vacom, adok egy olyan szoftver darabkát jelenleg azoknak, akik Adobe szoftver csomagot használnak, amivel tudja bizonyítani, hogy egyrészt ez egy ember által alkotott, hiszen most az AI világában ez is egy érdekes hívószó, hogy ez egy ember által alkotott valami, és hogy ez kié. Tehát egyszerre használja fel az NFT-féle blockchain igazolást, hogy igen, ez valóban valakihez tartozik, és közben egyszerre igazolja azt is, mivel be van épülve egy olyan szoftverbe, ami nézi, hogy nem AI generált az egész, tehát az Adobe szoftverei fogják azt igazolni, hogy valóban valaki megfogta azt a Vacom táblát, azt a ceruzát, és csinált valamit a szoftverekben, éppen ezért biztos, hogy a mögött ember van, tehát tudom azt is igazolni a tulajdonjogon felül, hogy ez egy ember által készített alkotás, és közben tudjuk a tulajdonjogot is igazolni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes, picit pont szembemenés az AI művészettel, ahol bárki egy prompttal, akár videoklippeket tud kis túlzással már legyártani, ez pont az ellentéte, és azt mondja, hogy ha te valóban művész vagy, ha te valóban alkotni akarsz valamit, akkor adunk egy olyan eszközt a kezedbe, amivel kvázi dedikálhatod és aláírhatod, hogy ez egy ember által készült alkotás, és ez az enyém.
És ha már említettük az Adobe-t, akkor mindenképpen beszélgessünk egy kicsit arról, hogy vajon miért döntött úgy az Amerikai Egyesült Államok Fogyasztóvédelmi Hivatala, a helyi szövetségi kereskedelmi bizottság, hogy bizony az Adobe az indokoltnál is jobban megnehezíti a felhasználói előfizetések lemondását, és nagyon sok esetben átláthatatlan feltételrendszerként tálalja azt, hogy mi is a következménye annak, ha mondjuk az egyéves előfizetéseket egy éven belül le szeretné mondani a felhasználó, mert hogy maga vád is arról szól, hogy az Adobe felhasználók, ha szeretnének felmondani egy ilyen szerződést, akkor az éves csomagdíj 50%-át is elkérik a megszakításért, és nagyon sokszor arról sem szólnak, vagy legalábbis nem elég jó a tájékoztatás, hogyha az illető nem mondja le az egyéves előfizetését még a meghatározott időtartamon belül, akkor az egy év újraindul, tehát egy ördögi körbe rántja bele a felhasználókat a gyártó. Mindezt olyan apróságokkal pedig még tarkítják is, hogy mondjuk mobiltelefonos böngészőkből nagyon gyakran ütköznek a userek különféle akadályokban, megszakad a kapcsolat, elveszíti a fonalat mondjuk az adott kezelőfelület, és sokszor többszörű próbálkozásra sem sikerül lemondaniuk a szerződéseket ilyen formán, tehát minden létező apró lehetőséget kihasznál a cég, hogy megtartsa a felhasználói bázist, ami nem annyira meglepő, hogy az Adobe ennyire ragaszkodik a felhasználókhoz és az előfizetésekhez, hiszen a legutóbbi negyedéves árbevételük 5,18 milliárd dollár volt, ennek 95%-át, tehát 4,9 milliárd dollárt jelentett az éves előfizetésekből érkező bevétel, úgyhogy érthető módon a cég szeretné a bevételének nagy részét ilyen formán megkötni. Meglátjuk, hogy ebből a perből végül milyen eredmény születik. De az tény, hogy a felhasználói visszajelzések és panaszok mellett a cégnek nagyon-nagyon sok fronton kell megküzdenie most a hatóságokkal. Többek között például az AI felhasználásról, az AI adathasználatról is komoly vádakkal néznek szembe. Nemrégiben ugyanis felmerült az, hogy a készítők, az alkotók munkáit a saját mesterséges és intelligenciájuk fejlesztésére és tanítására használják, anélkül, hogy erről szintén egyértelműen kommunikálnának. Azonban nem csak ők kerültek most előtérbe emiatt, hanem a Meta is, aki június 26-tól egy egészen érdekes lépést szeretett volna bevezetni az Európai Unió területén is, de ennek az írhatóságok vetette gátat.
Igen, ugyanis egész egyszerűen azt mondta a Meta, hogy minden publikusan feltöltött adatot, legyen az kép, videó, szöveg, bármi, azzal ő tanítani fogja a saját mesterséges intelligencia algoritmusát. Most az egy dolog, hogy nem derül ki, hogy mit jelent a publikusan feltöltött, valószínűleg azt, hogy azt mondjuk, hogy ez bárki láthatja, nem csak a barátaink, de az is érdekes mindenképp, hogy ezt egész egyszerűen csak így simán végigvitte volna, és nem feltétlenül szólt volna a nagyvilágnak róla, ám ez kiderült, és az ír hatóságok azt mondták, hogy no-no, hát ha valami, akkor ez nem annyira GDPR kompatibilis, ugye ez az az adatvédelmi szabályozás, ami már nagyon-nagyon régóta védi az Európai Unió területén élő felhasználókat, és egészen azt mondta, hogy nem, hiába ők publikussá teszik, hiába nyitottá teszik ezeket a posztokat, videókat, fotókat, szövegeket, bármit, ezzel nem kezdhet a Meta semmit, hiszen a jelenlegi európai szabályozás szerint ezekkel ő nem kezdhet semmit, így nem taníttathatja az AI algoritmusát sem, amire a Meta egyetlen egy dolgot tehetett, hogy azt mondja, hogy oké, akkor Európában állj, és stoppolja ezt az indulást, tehát azok a videók, mi is megosztottuk, hogyha valaki esetleg biztosra szeretne menni, akkor nézze meg a TikTok vagy Instagram csatornánkat, megmutatjuk, hogy hogyan lehet ebből kilépni. Nem is olyan nagyon egyszerű, tehát nem egyértelműen egyetlen pipa kiszedésével tudjuk azt mondani, hogy kérlek, Meta, ne használd az adataimat. Egész kellemetlen kis procedúrán kell végigmenni, még akár olyan opcionálisan azt is megkérdezi a Meta, hogy miért nem szeretnéd, hogy ehhez hozzájáruljunk. De az a lényeg, hogy erre nem lesz szükség, ugyanis a GDPR szabályozás hatására egész egyszerűen nem fogja Európával elindítani ezt a fajta tréning folyamatot. A Meta holott azzal védekezik, hogy már nagyon-nagyon régóta az Európai Uniós hatóságok előtt van az, hogy ezt ők szeretnék, ezt ők használni szeretnék, és milyen feltételekkel, hogyan, milyen módon, mi számít publikusnak, és azt milyen módon fogják használni, és azzal milyen módon szeretnék oktatni a saját AI-jukat, és erre nem érkezett állítólag a Meta szerint az Európai Unió felől olyan válasz, hogy mégsem jó ez a dolog, ám most, hogy megszellőztették ezeket a híreket, hogy június 26-ától, tehát nem soká, pár napon belül gyakorlatilag ez életbe lép, most hirtelen mégiscsak le kell állnia ezzel a Metának.
És ha már beszélgettünk a Metáról, gyorsan elésünk szót egy másik tech óriásról, és adatvédelmet is érinthetne az a kérdés, ami a mostani témánk, de inkább arról van szó, hogy örüljünk annak, hogy a Google is végre bevezette, és itt Európában is elérhetővé tette a Find My Device-nak is nevezhető, de igazából eszközkereső szolgáltatását, ami az Apple felhasználók számára már ismerős lehet, hisz végeredményben arról van szó, hogy az azonos operációs rendszert futtató eszközök képesek egymást belokalizálni, ezáltal megtalálhatóvá válnak okostelefonjaink, különféle kis követőeszközeink, vagy viselhető technológiás eszközeink, ám még az Apple felhasználók számára ez elég egyértelműen működik, Android rendszernél akadhatnak olyan apró problémák, melyek a gyártói sokszínűségből fakadnak.
Ugyanis egész egyszerűen még az Apple-nél van egyetlen egy gyártó, egyetlen egy szoftverrel, és az ugyanaz a gyártó, aki amúgy a hardvert is gyártja, addig Androidnál pont fordítva van, ugye van maga az Android operációs rendszer, amit lehet licenszelni a Google-től, de gyakorlatilag bárki csináltathat magának androidos telefon, táblagépet, TV okosító, kis doboz, és azon mind-mind Android fog futni, és a legtöbb gyártó, a nagyok is, például a Samsung, az Honor és még jó néhányan szeretnek belenyúlni kisebb-nagyobb mértékben a szoftverbe, tehát az Android szoftverbe, éppen ezért van az, hogy például később jönnek a frissítések, hiszen adott esetben át kell dolgozni a saját arculatára a cégnek az Androidot, de éppen ezért, mivel ezek a cégek akár új funkciókat is bevezethetnek, Samsung felhasználók jelezték azt, hogy hiába aktív a Find My Device applikáció, egyszer csak a Samsung operációs rendszer, ami ugye Android alapú, de a Samsung módosította, úgy gondolja, hogy ezt az appot most elteszi hibernációba, tehát egy kicsit kikapcsolja, vagy lelassítja, vagy eltávolítja a funkciójától, azért, mert mondjuk erőforrásokat akar felszabadítani egy játékhoz, vagy bármi máshoz. Tehát a jövőre nézve ez azt jelenti, hogy maga a funkció, maga az, hogy sokkal nehezebb lesz ellopni az androidos készülékeinket, mindenképp örömhír. Az, hogy erre majd a gyártóknak, és főleg azoknak a gyártóknak, akik maguk is módosítják az Android oprendszert, sokkal jobban oda kell figyelniük, az egy következő lépés, de elérhető, működik, és ez egy jó hír.
Az adatvédelem témánál maradva, beszélgessünk egy picit arról is, hogy vajon hány százaléka tudja a felhasználóknak, hogy melyik alkalmazás milyen adatot tárol, milyen adatot követ, vagy milyen adatot szolgáltat ki más cégeknek, arról a felhasználói szokásról, amit nem is feltétlenül kötnénk egyértelműen a telefonunkhoz. Az Egyesült Államokban ugyanis megjelent nemrégiben egy olyan kis összegző cikk sorozat, melyben feltárták, hogy nagyon-nagyon sok alkalmazás, főként vezetéssel kapcsolatos alkalmazás, főként járművezetéssel kapcsolatos alkalmazás, nem csak hogy gyűjti az adatainkat, nem csak hogy gyűjti a vezetési szokásainkat, de ezeket az információkat egy nem túl jól kommunikált felhasználói beleegyező nyilatkozat után természetesen, de tovább adja olyan cégeknek, olyan biztosító cégeknek, akik ezek adatelemzéséből tudnak profibb és jobb targetálást, célzottabb biztosítási csomagokat kínálni a felhasználóknak, tehát akaratlanul is ezek a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy nagy cégeket teljesen ingyen tanítsanak arra, hogy hogyan tudjanak még érdekesebb, még jobb, még számukra kedvezőbb előfizetési díjakat kitalálni a felhasználók számára.
És itt olyan alkalmazásokról kell beszélnünk, mint mondjuk a különböző sebességmérő radarokat mutató alkalmazások, vagy például az olyan appok, amik megmutatják, hogy melyik benzinkúton mennyibe kerül a benzin, vagy a gázolaj, hogyha tankolni szeretnénk, és akkor a legkedvezőbb feltételekkel tudunk tankolni mindig. Ezek az alkalmazások is továbbadják az adatokat ezeknek a biztosítóknak, és ezek az alkalmazások is menet közben, miközben vezetünk, rögzítik akár azt, hogy hogyan mozog a telefon, mit csinál, merre megyünk. Nyilvánvalóan az, hogy mondjuk ott a Waze vagy a Google-nek a saját szoftvere, amivel navigálunk és megosztja az adatokat, az hasznos, hiszen adott esetben emiatt nem futunk bele egy dugóban, de az, hogy nem feltétlenül csak erre használják az adatainkat, és hogy akár az előbb említett olyan alkalmazások, amikről elsőre nem gondolnánk, hogy ezt teszik, az mindenképpen aggodalomra ad okot, és valószínűleg, ha ez egy olyan pontot elér és egy olyan felhasználói bázist elér, akkor a hatóságok is foglalkozni fognak ezzel. Ellenben, aki nem fog foglalkozni már valamivel, az pont a Volkswagen, és hát nem azt mondjuk, hogy nem foglalkozik az elektromos autókkal, hiszen nem teheti meg, hogy ne foglalkozzon velük, de úgy néz ki, hogy a hidrogén üzemanyag cella az egy következő lépcsőfok lesz a Volkswagen életében, és eléggé arrafelé kacsingat.
És igen, az egyszeri hallgató és egyszeri felhasználó azt gondolhatná, hogy a hidrogén abszolút nem új téma az zöldebb üzemanyag kérdéskör terén, hiszen a Toyota már évek óta nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mélyen belásta magát ebbe a témába. Eddig nem túl sok sikerrel, abban az értelemben, hogy nem igazán terjedtek el még a hidrogénhajtású járművek, habár már kapható eszközökről beszélgethetünk, de az eddig információk alapján rettentő sok befektetés igényel egy ilyen hálózat kiépítése, és nagyon sok hatékonysági kérdést kell még kidolgozni az autógyártóknak, és úgy tűnt, hogy az elektromos autók lesznek az abszolút jövő, és mindenki elhagyta ezt a hidrogén autó kérdéskört, a hidrogén hajtást. Azonban most az egyik olyan cég csatlakozott be, olyan cégcsoport csatlakozott be ebbe a témába, akikről eddig nem is sejtettük, hiszen egészen idáig titokban dolgoztak a hidrogéncellás saját megoldásukon, ez pedig nem más, mint a Volkswagen csoport, mely cégcsoport megjelenése egyébként alapjában megváltoztathatja azt, ahogy a hidrogénüzemanyagra gondolunk jelenleg.
És ha már belecsaptunk az elektromos autózásba, akkor ezt fogjuk folytatni a műsor közepén, ugyanis a következő blogban arról beszélgetünk, hogy egyrészt valóban akkora az ökológiai lábnyoma egy elektromos autó gyártásnak, mint amennyit mindig ellenértként látunk, másrészt pedig, hogy mi történik a világban és azon belül is az Európai Unióban, hogyha az elektromos autózásról van szó.